hadd kezdjük itt a beszélgetést, csak közben nyugodtan. Hogy ez a három év mivel telt? Elmélkedéssel, utazással, írással?
Én elképzelhetetlenül öreg ember vagyok. 1923-ban születtem. Aki most jó matematikus, kiírja számolni, hogy hány éves vagyok. Azt mondják, hogy majd, hogy 87, ugye, de én úgy szoktam inkább mondani, hogy 78, csak fordítanak kell sajnos olvasni. Úgyhogy nagyon-nagyon öreg vagyok, de annak ellenére még működgetek, vagyis tanítgatok itt-ott-amott, még 3-4 helyen, például a Vácot, a Apostol Vilmos Katolikus Főiskolán, ottan tanítok, bevezetés a kereszténységbe, meg azután hitoktatóknak dolgokat. Hetent egyszer kell, vagy kétszer kell oda kimennem, azon kívül Szegeden, a Hittudományi Főiskolán, ottan tanítottam istentan krisztológiát ebben az évben. Harmadszor a Budapesten, Pesten, a Károli Gáspár Református Egyetemen van egy japán szak, ahol egy barátom megkért, hogy segítsen nekik, és tanítok ott a japán vallástörténetet és keleti vallásokat. Utána hát még más dolgokat is csinálgatok, írok cikkeket, a Szív nevezetű havilapunk jezsuitáknak, ott az új szerkesztő, főszerkesztő, aki fiatal jezsuita atya, az minden hónapban van behajt rajtam egy cikket a Bibliáról, amely kapcsolódik a témához, mert most olyan tematikusra lett a Szív. Hát azokat kell írnom, azután hát más helyekre is szoktam kérni, cikkeket, stb. Lelki gyakorlatokat is szoktam adni. Püspök Szent Lászlón van, ami lelkgyakorlatos házunk, lent Pécs mellett. Most az a húsvéti, a nagyheti három szent napot, sütötök, péntek, szombat, vasárnap, ott töltöttem, nagyon szép volt. 70-en gyűltek össze, nagy családosok, sok gyereket hozza magukkal, gyerekek nagyon élvezték a gyertyát, húst így, aztán hát mit is csinálom, hát körülbelül ezeket a dolgokat. Tavaly nyáron egy kéthetes látogatásra elmentem Japánba. Azok, akiket én ott megkereszteltem, hogy azok vannak, hál' Istennek, kb. 400-an, és hát azokkal nagyon szoros kapcsolatban kerül az ember, nem valamennyivel sajnos, de azért sokkal, és hát ők nagyon követelték, hogy hát látogassam meg őket, hogy hogy vannak, mind vannak, és hát ezt meg is tettem. Jó, meleg volt az Japán, a fárasztó volt, de én mégis megértem, mert ők is örültek nekem, én is örültem nekik. Hát ezek voltak a elforradtság a múlt esztendőben is. Hát öregszem nagyon, de hála Istennek a lábamtól kezdődik az öregedésem. Ugye? És látom, hogy van egy más botos is itt, és a fejemben még nem annyira, ugye, bár hát az is kezd már öregedni, persze, de hát így aztán még tudok valahogyan létezgetni. Hát 93-ban küldött engem az általános rendfőnökünk, mert mi egy világszervezet vagyunk, mi jezsuiták, hogy az általános rendfőnökünk Magyarországra, mondván, hogy hát itt tegyek, amit még tudok tenni, gondoltam, hogy egy-két évig fogok itt valamit mászkálgatni, és már 17 esztendő eltelt azóta, hát a Jóisten úr lesz, itt felejtett engemet, de hát ameddig akarjál, addig csinálom, és hát most már én vagyok fölülről a harmadik a születési év szerinti a Magyarországon tartozó jezsuiták között, ugye. Van egy nagyon öreg, de ő is még aktív, ilyen a Hevenesi János atya ott a Mária utcai rendházunkban, mindig ül a gyóntató székben. Aztán van egy Benkő Antal nevű atya, az 89 éves, bevonult már az öreg otthonba, aztán jövök már én, ugye, úgyhogy ez kinyire ijesztő, ugye, és hát, de hát majd, amikor jön a behívó, hát akkor megyik. Hát ezeket csináltam.
Változott-e valamit Japán azóta?
Hát nagyon beütött nekik a gazdasági válság, nagyon-nagyon. Úgyhogy nem is tudnak valahogy belőle ki eszkaválni, nem látják a kiútat egyáltalában. Ugye már az évek óta nem megy úgy a japán gazdaság, mint ahogy ők hozzá voltak szokva, amikor nagy-nagy a háború után egy nagy fellendülés volt, ugye, és az valahogy megrekedt, a szappanbuboréknak nevezik azt, ami által kipukkat mindenféle hitelfölvételekkel, meg ilyenekkel, ugye. És hát mostan persze az egész nagy egyetemes gazdasági válság ezt az ő gazdaságokat, amelyik nem nyersanyagon épül, hanem ipari vállalkozáson, exporton, ugye egy nagy-nagy ütés okozott. Úgyhogy, és azon kívül aztán Kína, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan, azok ugye fölemelkednek, és már nem Japán az egyetlen, amelyik ottan egy nyugati nívó dolgokat tud produkálni, úgyhogy ez nagyon bejött nekik, és minthogy a japán vállalatok, ha csak lehet, nem bocsátják el az alkalmazottaikat, és bizony hát mostan mindenféle megszorításokat kell végezni, autógyártása, döbbinál, ugye, azért azt csinálják, hogy nem vesznek fel újakat. Ami aztán még rosszabb persze, mert ezek a szegény fiatalok, akik most fejezik be az egyetemet, meg iskolát, ott van a munkanélküliek, és ez Japánban régen alig volt ismeretes a munkanélküliség, és most pedig hát vagy már 15%, ha jól tudom, a munkanélküliség, úgyhogy hát ez egy nagy nehézség nekik, és hát én vannak ismerősen Japánban, akik minden hónapban telefonálgatnak nekem, és hát ők nagyon hát mondják, hogy hát bizony baj van, hát mit csináljuk. Majd csak valahogyan túl lépnek ezen is, de hát egyenlőre ez a helyzet. A kereszténységnek a helyzete Japánban nem nagyon változott az utóbbi évtizedekben. Vannak megtérések, vannak keresztelések, de nincs egy nagy megtérési hullám, vagy ilyes valami Japánban. Ott a szép lassan, ott nem hálóval fogjuk az új híveket, hanem csak horgászhatunk. De hát akik aztán ott keresztények lesznek, azok a szívvel élek hozzá lesznek, úgyhogy nagyon jó volt ott lenni. Van egy nagy protestáns és katolikus iskolahálózat Japánban, és hát szociális és kórházak is vannak, ugye. Ezek szépen működnek tovább, csak az a nehézség, hogy ezeknek a keresztény színezete, az nehéz most fenntartani. Mert azzal lettek például a mi iskoláink, katolikus színezetűek, hogy itt a jezsuitáknál például ott volt 40-20 is a középiskoláiban jezsuita szerzetes papokon, amit tanítottak, ugye, vagy apácáknál, nagyon sok apáca rend is jött Japánban, azok is sok apáca működ iskoláiban. És hát mostan bizony ezeknek a száma nagyon lecsökkent, ugye, úgyhogy most már vannak, hál' Istennek, jó világiak, laikusok, átveszik, de nem mindig. Úgyhogy például a mi nagy egyetemünk, amit a 10. Pius pápa parancsára alapítottak a jezsuiták, 1910-ben még Tókióban, a Szofia Egyetem, ugye, annak is most a rektora már nem is egy keresztény ember. Egy nagyon becsületű, rendes kereszténység, olyan egy szimpatizáló valaki, de már nem katolikus keresztény. Úgyhogy hát ez egy probléma, ugye. Úgyhogy hát nem kell nyugtalankodnom, majd a jó Isten valahogy csinálja a dolgot, ahogy akarja, mert hát ő intéz a dolgot az a földről. Hát ez a helyzet.
Ez a meghatározás, hogy szimpatizál a keresztényekkel, de nem keresztény, ez egy tágabb körre jellemző Japánban, vagy van egy erős ellenállás?
Nem, ellenállás semmi nincsen.
Udvarias nép a japán.
Nagyon udvarias nép, ugye, és ha az ember, az ugye régen az volt, hogy 300 éven keresztül azt próbáltak a japánoknak a fejébe verni, hogy a Jézus, Jeszukjó, így nevezték ugye a kereszténységet. A Jézusnak a tanítása az egy gonosz dolog, japán emberek szégyen, ha ő ebben a tévtanban lelezik, stb. Rengeteg volt az a vértanú, emiatt ugye, mert akarták kényszeríteni őket a hitük megtagadására. Éppen tavaly lett nálunk, hogy a katolikusoknál van ez a boldogavatás. Ugye a történészek szépen kihódatták a nagyon is biztos történelmi adatokat, a sok ezer ember közül 188-nak az adatait összegyűjtötték, akik egészen biztosan az ő hitükért lettek halálra kínozva, vagy megölve. Ugye. És ezek közül 182-en világiak, ugye, nem papok, nem. A listavezető egy jezsuita, hanem büszkék vagyunk, egy remek ember volt, ugye, aki hát szintén vértanú halált halt, de a többiek azok világiak, és hát meghalták a hitükét. De ez, amit aztán akkoriban a sógunok próbáltak az embereknek bemagyarázni, a kereszténység gonosz vallás, ez sikerült eltüntetni. Úgyhogy most, ha valakitől megkérdezik, hogy hát milyen vallás a kereszténység, általában azt feleli neki, hogy olyan szeretetet fontosnak tartó vallás, vagy ilyesmi. És amikor egy vállalatnál, azt sosem szokták kérdezni a felvételnél, hogy hát van-e valami vallásod, de ha valahogyan kiderül az, hogy ő keresztény, akár katolikus protestáns, az egy jó pont neki, mert akkor az azt jelenti, hogy becsületes, megbízható, nem lop, nem azon is, úgyhogy ez van. És az erkölcsi elvek, az emberi jogok, stb., a jóléti állam, az öregekkel való gondoskodás, stb., ilyen dolgok részben a konfuciánus hagyományból is származnak, de a keresztény hagyományból is, úgyhogy az erkölcsi elveket, meg irányelveket, valami dicsérek, újságok, stb., ezt már azt hiszem nagy is a kereszténységnek a felfogása szerint volna megfogalmazva.
Általában vallásos nép a
japán? Hát attól függ, hogy mit jelent az vallásosnak lenni. Ha azt jelenti, hogy minden héten valamit csinálok, vallásos volt, akkor nem. De ez egyáltalán nem tartozik a vallás lényegéhez, azt hiszem. Ha azt kérdezzük, hogy minden évben legalábbis egyszer elmegy valahova egy szentélyre, ott a szépen összeteszi a kezét, imádkozik, megköszöni azt, hogy az múlt évben minden szépen ment, nem lettem beteg, nem halt meg senki, adok egy adományt annak a szentélynek, és kérem, hogy a következő esztendőben is valaki vigyázzon rám, így családom, és szépen összeteszi a kezüket, meghajtják a fejüket, becsülik a szemüket, és látszik rajtuk, hogy elmélyednek, imádkoznak. Ezt a lakosságnak a túl nyomó többsége megteszi, és hát ha gyakran ilyen nagy városokban, amikor tömegek mennek, milliók mennek ezek a szentélyekbe például imádkozni, hosszú sorban állnak, utána kimenetelkor megkérdezik tőlük, hogy ki ez is imádkoztál, hát akkor van elég sok azt mondja, hogy vakadnak a fejüket, hogy hát nem nagyon tudom, hogy ki ez imádkoztam. Hát ez persze kár, ez nem tudják, de az a tény, hogy imádkoztak, hogy valami úgy szóta megfogalmazni, egy mosolygó ős harmóniában hisznek, ugye, és megbíznak az ős irgalomba, ugye, a nagy ősi irgalomba, ami mindennek a gyökere is kezdete. Hát ez megvan bennük, én azt hiszem, ugye. A sintó az már csak inkább egy folklór lett, ugye. A buddhizmus az egy nagy, mély vallás, van a filozófiája, van lelkiség, és a többi. És a buddhizmusnak vannak ilyen leegyszerűsített változatai, amelyek az utóbbi 100-200 évben, vagy 2000 keletkező új vallások, ugye. De amelyek, akik ezeket tartoznak, azok azon nagyon tudatosan követik az ő leegyszerűsített tanításokat, és hát egy rendes etikai viselkedés, meg ilyen dolgokat. Úgyhogy ez van néhány bolond új vallás is, ez Magyarországon is a újságok ezt hozták, ugye néhány több évvel ezelőtt, még most már 10 évvel ezelőtt volt ez az Aum Shinrikyo nevezetű vallás, akik uralkodni akarta a Japánon, és mérgeket szóztak a föld alatti állomásokra, hogy megöljék az embereket, hogy ők kerülnek hatalomra, így gyilkoltak, de ez egy nagyon kivételes dolog, és hát a...
És ez fel is számolódott.
Ez érdekes módon, hát megváltoztatták a nevüket, és mint a vallásszabadságban Japánban még ezt nyitották be, de azok, amik ezeket a gondosságokat tették, azokat bíróságra elállították, és többeket halálra ítéltek már, úgyhogy azért ez nem így tovább, de érdekes, kicsit fura, hogy még ezt a nagyon fura vallást se akarják, hogy valahogy betiltani, de hogy a vallás szabadságon hát kárt. És ezt nekünk nagyon kellett akkor mondanunk, amikor volt az újságok, hozták ezek a fura dolgokat, hogy hát a vallás az nem szükségképpen egy ilyen bolond valami, hanem és hát nem az, és püspökei nyilatkoztak, stb., hogy miért elhatározódunk persze, hogy
ez az európai értelemben vett ateizmus jelen van?
Hát, hogy mondjam, egy harcos ateisták azok nem igen vannak, ugye, nem, hogy valami van, ugye homályosan, ugye. Amikor ez érdekes dolog volt, hogy hogyan mondjuk az Isten nevét Japán, ugye, amikor Xaveri Szent Ferenc 1549. augusztus 15-én partra szállt Kagoshima városában, Japánban, ugye? Hát akkor a két másik jezsuitával, hogy ők az első, hogy kiejtették Jézus nevét Japánban, ugye? Hát akkor ez a nagy probléma, hogy hát minek is mondjuk ezt az Istent, aki a Bibliában szerepel, és aki az Jézus tanított nekünk, ugye? Ferencnek volt egy japán tolmácsa, akit ő keresztelt meg még Indiában, az azt ajánlotta neki, hogy használja a Dainichi Nyorai nevet. Ez a Dainichi Nyorai, ez a buddhista felekedetben, a Shingon felekedetben, amely a Gyémánt szutrát követi, ebben a felekedetben az ős valóságnak a neve, India szanszkrit nyelven Mahavairosana. Hát a nagy Vajroszana, ugye? És nem is volt olyan rossz választás, mert Japán ugye egy politeista, inkább a sintoizmus, ugye? És amit a sintóban mondanak Istennek, az kami, ugye? Azt nem igen lehetett alkalmazni a mi Istenünkre, mert abból van a sintóban inkább szellem, tehát 8 millió van belőlük, ugye? Úgyhogy az mindenek megvan a maga kamija, ami egyfajta jó dolog is, mert tehát a természeti tárgyakhoz, mert ezekhez is tisztelettel viseltetnek, és az övé állatokat, növényeket, és az övé tisztelik. De ez annyira különböző a keresztény Isten fogalmától, hogy hát ezt nem akarták venni. Hát vették a Dain és Inyodáit. De ez már le volt foglalva egy buddhista felekezet számára ez a név, ezért aztán zavaró volt. Ugye? És hát mondták a Szavéri Ferencnek, hogy hát ez így mégse jó, mert azt hiszik, hogy te egy csak a buddhistának, a buddhizmusai felekezetét propagálod. Hát erről kétségbeesésében a latin szót használta, Deus. Úgyhogy hát több évszázadon keresztül az Isten japánul Deusunak nevezték. A japán a szó végé nem végződhet más hangzóval, ott egy kis U betű van mindig a végén, ugye a Deusu, ez lett a kiejtés, ugye. De a pehére, a szegény Ferencnek ugye van egy ehhez nagyon hasonló japán szó, ami úgy hangzik, hogy Dai Uso. És annyit ez egy nagy hazugság. És hát azok, akiknek nem kezdett a keresztény hitteresztény, azok azt mondták, hogy te deuszod, hát azt mondta, hogy deuszod, és az öbbi. Szóval ez nem volt megoldás. Úgyhogy, de hát mégiscsak hát nem volt más jobb, ehhez ragaszkodtak. Úgyhogy a japán nyelven írt akkori hittankönyvek, azok semzsegtek ilyen latin meg portugál szavaktól. Úgyhogy hát, hogy mit értettek meg abból a japánok, hát ez egy kicsit én is csodálkozom. De megérzedné, mert még meg is haltak a hitükért, úgyhogy mégis az volna azért. Aztán, hát hogy alakult ez tovább? Hát úgy alakult tovább, hogy a 19. században akkor a protestánsok, misszionárisok kezdték fordítgatni a Bibliát. Volt már a 16. században egy Biblia fordítás, amit jezsuiták készítettek, de az elveszett. Volt, mert megtalálták egy spanyol falnak a bélésében, egy portugál múzeumban a szentélyi fordítás darabkáit. Ugye? Tehát volt, de elveszett. De a 19. században érdekes módon egy budapesti születésű, megtért keresztény hitet egy zsidó ember. Bettelheimnek hívták az illetőt. Ő Okinawa szigetén, akkor még Japánban nem lehettek misszionáriusok, Okinawa szigetén működött, és misszionáriuskodott, orvos volt egyébként, és lefordította a Máté evangéliumot, a Lukács evangéliumot, és aztán azt ő onnan hamarosan kiűzték Okinawáról, de Amerikába került, ott meghalt, és a feleség az kinyomtatta Bécsben ezt az első modern japán fordítását a Bibliának. Ugye? Hát kérem szépen, ez egy nagyon primitív fordítás volt persze. Kezdetben volt az ige, az úgy fordította, hogy kezdetben volt az okos ember. Ugye? Hát ez nem volt már szóláló. És hát viszont ugye ezek a Betelány maga is ez már tette, nem volt biztos, de ezek a protestánsok nagy bátran a kami szót használták. Ugye ezt a sintó kifejezést, ami a sintó vallásban inkább szellemet jelent, és 8 millió van belőle. De azzal a reménnyel, hogy majd ha a Bibliát lefordítjuk, a szó összefüggésből lassan kiderül az, hogy amikor mi mondjuk azt, hogy mi egészen más értünk alatta, mint például az Amatale szó, Omika, mint a napistenőt, meg ilyeneket. És kérem, ez bevált, mert egy jezsuita, a japán jezsuita atya, aki tudós ember volt, utána kutatta a 19. és 20. századi japán értelmező szótárakat. És megállapította, hogy a kamiszónál, még a legrégebbieknél az volt, hogy a sintó vallásban ezt meg ezt jelenti, másodszor a vallás történelme ezt meg ezt jelenti, és talán 5., 6. jött elő, a kereszténységben egyesek ezt használják a Biblia Istennek a megjelenésére. De ahogy teltek az évek, és új kiadásra jelentek meg a lexikonokból, ez, ami elejtő 5., 6. helyen volt, kezdett fölfele vándorolni. Úgyhogy most már első helyen, vagy második helyen van az, hogy egy kamit mond a japán, akkor most már inkább a Biblia Istenére gondol, mint ezekre a sintó szellemekre. És hát ezt a protestánsok kezdték, a katolikusok viszont az újkorban átvették a kínai szóhasználatot, ami még a Ricsi Máté korából származik, és az japán kiejtése Tenshu-nak mondták, az ég ura, az ég ura. Úgyhogy a katolikus biblia fordítása nem sokára készültek, és akkor hát a katolikusok Tenshu-t mondtak, a katolikusok Kamit mondtak, ugye, de a protestáns fordítások voltak úgy látszik jobbak, és protestáns szerzők is könyveket írtak többet, úgyhogy ez terjedt el a társadalomban. Úgyhogy 1940-es években a japán püspökök elhatározták, hogy mi katolikusok is áttérjünk a kamira. Most már annyira megváltozott ennek a szónak az értelme, hogy most már ezt lehet használni. És hát így is lett, ugye, úgyhogy mostan már ugyanazt szót használják az Isten elnevezésre, katolikus protestánsok is, sőt, már Jézus nevét is sikerült most azonosítani. Hát az egy fura dolog volt, ugye, hogy ez Magyarországon, hál' Istennek nincs ilyen ez a különbség, hogy mi is azt mondjuk, hogy Jézus, a protestáns testvérek azt mondják, hogy Jézus. De Japánban nem úgy volt, hanem Japánban a katolikusok úgy mondták, hogy Jézusu, és a protestánsok még úgy mondták, hogy Jézu. Hát nem nagy a különbség, de mégiscsak más, ugye? És most az lett, hogy ezelőtt, hogy 20 évvel, vagy már 25 évvel elkezdtük egy közös bibliafordítást csinálni. A katolikus, a protestánsok összeálltak, és egy közös bibliafordítást készítettek. Én is a végrehajtó bizottságnál voltam a tagja. 18 évig dolgoztunk, rajta megszületett. Hogy ez még Magyarországon nem létezik, hát ez egy szégyen. Elhatároztunk nagy ünnepélyesről, hogy csinálunk egyet, a vallási vezetőink mit elhatároztunk, de senki sem fog bele. Nem csinálnak semmit. Hát nem tudom, miért van ez. Mindenesetre Japánban belefogtunk, megcsináltuk, és az volt a probléma, teológiai probléma nem mutatkozott érdekes módon. Hogy mert én protestáns vagyok, ezért a római kori levelet így kell lefordítani, mert én katolikus vagyok, a Máté evangéliumnak a 16. fejezetét így kell fordítani. Ilyen egyáltalán nem volt. Már szerencsére most már nem teszünk föl egy felekezeti szemüveget, miért nem mindjárt olvassuk, ugye? De viszont a helynevekkel, meg a személynevekkel óriási probléma volt. Hát például mi a Pétert japánul úgy mondtuk, hogy Petoro. A protestánsok úgy mondták, hogy Petero. És hát minden így volt, minden más így volt. De a fő baj az volt, hogy hát a Jézus mondtuk így, mi és így ők. Hát most mit csináljunk? A közös biblia fordításban a fiatal tudósok azt mondták, hogy hát egyiket se kövessük, hanem a fonetikussal írjuk le, ahogy a görög bibliában van, és akkor se nem Jézusu, sem Jézu, hanem Jézusu. Na, ez aztán nem tetszett senkinek. Ez az a protestánsok azt mondta, mi az a szó a végén. A katolikusokban azt mondta, hogy ez se az, ami szó. És aztán egy patthelyzetbe kerültünk. De akkor hál' Istennek, én is a végrehajtóbizottság egyik tagjaként, én is azt indítványoztam, hogy hát a japán köztudatban inkább el van terjedve a protestáns kiejtés, a Jézu. És hát ez nem egy dogmatikai kérdés, mert hát valószínűleg Jézus Jézsuának ejtették annak idején, ugye? És hát mi is mindenféle Jézusnak biztosan nem ejtették a zsidók se, ugye? Hát akkor már engedjünk már a kedves protestáns testvérek, nem lehetünk annyira ragaszkodni a Jézusot. És kérem, voltak a japán püspökök olyan Olyan okosak és alázatosak, hogy azt mondták, jó van. De egyedül, de mégsem ebben a közös bibliában használjuk a pozitív kifejezést. De aztán már mindenkinek kezdett tetszeni, mert könnyebb volt kiejteni, most aztán már mindig is a Jézust mondunk. Ugye? Tehát ilyen forrósabb dolgok van, és ellenkezik egymással. Magyarországon viszont van nekünk egy sajátos butaságunk, ugye? A keresztény keresztjén, ugye? Jaj, hát miért? Ugye? Ezt tudjátok, hogy honnan származik, ugye? A magyar egyházi szóhasználat az a szlávokból jött, ugye? Még a honforrás idején. És ők valahogy úgy ejtik, hogy Krisztián a keresztényt, ugye? Az olaszok úgy mondják, hogy Krisztiános, de mind annyit jelent, hogy Krisztusi, Krisztusi, ugye? És így nevezték a Jézusban hívőket, már az apostolok idejében, apostolok cselekedetek könyve 11. fejezet, ugye? Antiochia városában nevezték először az útembereit, a tanítványokat Krisztiánosznak, ugye? Keresztények. Na hát kérem szépen, a Krisztiánból, mint hogy a magyar ember nem szereti a másra hangzó tozlódást, de belőle egy ejet beleillesztettek, hogy a keresztény lett belőle, ugye ez a régebbi. Még a Pázmán Péter, aki aztán igazán katolikus volt, ugye, még az ő prédikációs könyve is úgy hangzik, hogy kedves keresztény testvére. De azután valahogy a 18. században áttértek a katolikusok a keresztényre. Hogy miért, azt nem tudni. A tény az, hogy az első ember, aki nem azt írta, hogy keresztény, hanem keresztény, az egy református predikátor volt, kérem szépen. Legalább a nyomtatott könyvben. De utána a kedves református, meg a többi protestánsok mégis megmaradt a kereszténynél, mi pedig lettünk a keresztény, és ezen most képesek vagyunk vezekedni, ugye? Egyszer egy luteránus nénikével vitatkoztam ezen, mert ő azt mondta nekem, hogy mi luteránusok, Jézus Krisztusról vagyunk elnevezve, keresztények vagy. Mi katolikusok a keresztről vagytok elnevezve, keresztények vagytok. Mondtam nének, nem, mi is Krisztustól vagyunk elnevezve, csak másképp ejtjük, nem, az a keresztről az a lányos. Hát nem tudom, mit lehetne csinálni. Én a keresztjént jobban szeretem, mert tehát az közelebb van a Krisztusihoz, a Krisztiánuszhoz. De hát
könnyebb
kiejteni a keresztényt. Meg könnyebb kiejteni, ugye, úgyhogy hát nem tudom. Na, szóval így az Isten neve megvett minden szépen.
És a japán vallási gondolkodás számára az, hogy a láthatatlan örökkévaló Isten, a szellem, mondjuk így, ha szabad így mondani, tükröződik egy embernek a történetében. Tehát hogyan lehetett ez, ha visszatekintünk a keresztény, vagy keresztjén, vagy tütyényönyő missziókra, akkor hogyan sikerült ezt átvinni?
Hát, ez persze nehéz dolog. Amiben nagyon hamar mondták, hogy rábólintottak, hát az Istennek, hogy van egy Isten, aki irgalmas, jóságos, örökkévaló, szerető. Ezt valahogyan a japán ember is már a Szentlélek ösztönzésére megérzi, ugye? Mi akkor is nem tanítjuk neki a kereszténységet. Szóval ezzel én mindig, amikor a bevezető kurzusokat tartottam, nem keresztények számára, ezzel kezdtem, hogy van Isten, ugye? És hát különböző élményekben, a szépség élménye, japánok az nagyszerű esztétikus érzékük van, a szépség élménye, a jóság élménye, a szeretet élménye, a remény élménye, ezeknek az élményeknek a mélyén fölcsillan az örök végtelen szépség, a gyökeres határtalan jóság, az örökké tartó szeretet, meg ilyes valami, ugye, ezen az úton nagyon lehetett közelíteni, és ezért hálással a keresztények, hogy mi ezt megmondjuk, hogy tényleg úgy van, ahogy sejtitek, hogy az Isten jó. Jézusnak ez a szava, amelyet én nagyon-nagyon kiemeltem mindig, amit ő mond a Márk evangéliumában, hogy amikor egy fiatal ember jön, és ottan neki hízelek, hogy jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Hogy Jézus megmondja neki szépen utána, de először megszígyek kicsit. Ugye? Mit mondasz engem jónak? Csak egy valaki jó, az Isten. Ugye? És Jézus szóhasználatában az Isten szó mindig az Atyaistent jelent. Ugye? Tehát, hogy az Atyaisten egy jó valaki, és hogy jónak lenni jó, ez az alapvető dolgot, ezt én nagyon hangozhattam, mert elsősorban azt kell hangozhatni, hogy a kereszténységről beszélünk másokkal, amit már sejtünk, hogy ők már tudják. tudják, nem szavakban nem tudják kifejezni, de a szívük mélyén tudják, hogy ennek így kell lenni, hogy jónak lenni jó, és ő szeretni érdemes, vagy ilyesmi. Na hát azután, hogy ez Jézusban egészen csodálatos módon valósult meg az Istennek a tükröződése, hát ez persze nem egy könnyű dolog, én először az ember Jézusról beszéltem mindig, az ő jóságáról, az ő emberek iránti odaadására, emberek befogadásáról, az Atyaisten iránti teljes bizalmáról, engellemességéről, szeretetéről, és az ő hogy ennek a Jézusi hitben mi is észre legyünk, az ő szeretetének a nyomába lépjünk, és akkor már csak egy fél év után kezdtem, aztán arra volt, merszem azt mondani, hogy most akkor már nézzük meg, hogy ki is ez a Jézus, akit az Atya Isten feltámasztott a halottak közül. Azt is könnyű persze egy japának elfogadni, hogy valaki feltámadt a halottak közül. Azt talán segít picit, hogyha a Pál apostolnak az a szavát komolyan veszük, hogy a feltámadás az egy szóma pneumatikon, egy szellemi test, ugye? De egészen más, mint a mi mostanénk, ugye? De nem kevésbé valós, hanem még valósabb, de egészen más valami, ugye? Úgyhogy amikor hát van egy ilyes valaki, hát akkor az egy egész különleges valaki, de itt is ugye egy fölülről induló hisztológiát, meg egy alulról induló hisztológiát, mind a kettő egy megkülönítés lehetséges, ugye? Én hát mindig az alulról induló hisztológiával kezdem, ugye? Tehát Jézus Krisztus az Isten képmása szerint alkodott emberség megvalósulásának a felülmúlhatatlan eseménye, így mondjam, ugye? Az Isten már úgy teremtette az embert, hogy maga az Isten fia emberré lehessen. Nem lehet se kővé, se növényé, se állattá, de még angyalá se. Ezt legalább én úgy gondolom, és miért? Azért, mert az Istennek a megtestesülése az egy önkinyilatkozás is kell, hogy legyen, ugye? És mint az Isten lényeg az, hogy ő szeretett, ezért egy kő az nem tud szeretni, ugye? A növény az se, ugye? Állat az tud szeretni, de mit nem tud? Ellenséget szeretni, ugye? Azt nem tud állat. De az ellenség szeretet az a szeretetnek a csúcspontja, ugye? És hát akkor angyalra lehet-e az Isten? Azt hiszem angyalra se lehet. Angyal tud ellensége szeretni, azt én nem tudom, talán tud. De szeretetből meghalni, azt nem tud. És pedig Jézus azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretet, mint az, ha valaki életét adja, barátait vagy ellenségeit. Ugye? Tehát elét az ember léte, az egy olyas valami, ami az Isten önkinyilatkoztatásának egy lehetséges, hát grammatikája, nyelvtanja, ugye? És csak a fölülről valósítható, meg alulról nem lehet, ugye? Megvalósítani. Ennek egy szép jele az, hogy Jézusnak van emberi anyja, de nincs emberi apja, ugye? És így azután, hát így se könnyű elfogadni persze, hogy egy 200 évvel ezelőtti Palesztinában élt embernek élete halála, az egy 21. században japán száma is egy döntő fontosságú dolog, de hát az senkinek megsúgja neki. Hát ez, én mindig azon nagyon csodálkoztam, amikor keresztelte a japán nyelvet földötém. Hát, mint hogy 10 éven keresztül folytattam csak ezt a csoportok számára való kereszténységben. Évet 30-40-en voltak, akik ott álltak előtte, ugye is. És hát akkor földötte neki a kérdéseket persze. Hogy hát hiszel Istenben mindenható atyában. Hiszen Jézus Krisztusban, az egyszülő fiában, halálában, feltámadásban. Hiszen le Szentlélekben, egyházat örök életben. És hát akkor mindig találkozott valahogyan a pillantásunk azzal, aki oda jött elém, mert egyenkit kérdezte meg tőlük persze, nem csoportosan. És akkor mindig nagy csodálkozásomra azt felelték ezek, hogy Shijimasz, ami annyi érte magyarul, hogy hiszek. És hát, hogy a csodában hisznek ezek ilyen fantasztikus dolgokat, hogy van Isten, hogy velünk az Isten, hogy hazavár az Isten, hogy örök életed az Isten, és hogy ez minden Jézusban bizonyosodott be, és valósul meg számunkra, de hát hiszik, ugye, hát ezért mondjuk azt, hogy a hit az kegyelem és szent lelki ajándék, az nem ember van elég, és Hadd mondja el még ezt a kedves kis és élménykéhet, az utolsó japán csoportos keresztelésem volt, amikor egy mamát és három gyerekét kereszteltem. A mamát az én készítettem föl a keresztényre, a három gyereket az valami apáca néni. De hát ugye először a mamának föl, de három, két minden ember volt, jött egy 9 éves lányka, nagyon megoldhatódva. És akkor kérdeztem tőle, hogy hiszel Isten, most azon suttogom, hogy hiszek, mondtam. Aztán jött az öcsiké, az egy 8 éves cserkészruhába öltözködött, kérem szépen, és úgy gondolta, hogy ez most egy hitvallás, és úgy elkiáltotta magát, hogy az egész templom beletengett, hiszek! Aztán jött a picike, a 7 éves húgocskája, lent menni egy földám, ugye, és a szájaskája elment egész a füléig, akkor át mosolygott, és hiszen. Utána volt, ugye, mi mindjárt az udvacsorát is adjuk nekik a kegyességkel, ugye már ezt a három gyereket, az apáca néni szépen előkészítette mind a kettőre, és hát szépen ment a udvacsora mind a kettőnek a szent áldozás. De amikor jött a legkisebb, a kicsike, aki a szépen mosolyogott, ugye, az úgy látszik nem eléggé készítette fel az apáca néni, mert tartottam neki a szentosját, mondta neki, hogy Krisztus a karaná, Krisztus teste, nyújts ki a kezedet, mondta neki, mondd azt, hogy ámen, mondta, hogy ámen, nyújts ki a kezedet. Oda tettem az a kereskéjébe az új szent testét, ugye. Ott mellettem tartotta a kelyhet, a minisztrás, ugye. És akkor mondtam, hogy akkor ezt lészre, hogy most mit kell csinálni, ugye. Mondta neki, hogy mázs be az új szent vérjének a kelyhébe. Mondta, szépen bevátotta, most aztán most mit csinál, most szépen vedd magadhoz, mondta. És akkor elvette, de azt csinálta, hogy leharapott belőle egy darabocskát. Megnyalta a szájaskáját, ez jó, és még egyszer beadhatja. Hát gondolom, úgy is én nagyon mosogatnak, de nagyon kedves, most ez már 10-15 év ezelőtt volt, most nem így már fölnőttek, hogy ő is most már fölnőtt, de úgy hallom, hogy szépen tartják most a hitüket, és mondják az, hogy hiszek, szóval hát ezek olyan szép élmények voltak. Na, hát,
ez örvendetes dolog, hogy mind a protestáns, katolikus párbeszéd hát rendben működik, ha jól értem. Közös bibliafordítás, ez nagyon szép dolog, és mi is örülnénk nagyon, ha lehetne egy közös bibliafordítás, sőt, hát itt nemrég elhunyt barátom Rajt Tamás még azon is megpróbált fáradozni, hogy legyen egy zsidó keresztény fordítás. Nem tudom, hogy ott jelen vannak Japánban zsidók?
Nincsenek, érdekes volt, nincs zsidó kérdés. Úgyhogy
azokat... Nem is volt.
Nem is volt sosem. Hát ott vannak persze a követségem, mert nem tudom, néhány nemzetközi üzletemben van bizonyára, de az, hogy a gazdasági életben ők vagy vezető pozíció lennének, ugye semmi, se Kínában, se Japánban nincs. Ugye? Úgyhogy semmiféle ilyen problémánk nem volt. Ezért hát japán zsidó, talán van egy pár, akik van ilyen tudós emberek, vagy micsodák, de azokat hát ötjúnkban lehet megszámolni. Úgyhogy zsidókkal együttműködni bibliafordításban az jó lenne. A Horánszki utcában van egy jezsuitáknak egy párbeszéd háza nevezetű épületünk, ahol 3 éve ezelőtt a zsoltárokat közösen magyarázgattunk. A svájci főrabbi, jó magam, és azután a Háfenser Károly evangélikus lelkész, és még egy másik lelkész volt előtte helyette. Ugye. Ez nagyon jó volt. Ugye a svájci főrabbi egy kedves, barátságos ember, mi volt héber nyelven, felolvasta nekünk azt a zsoltát, ugye. Utána jött a protestáns, utána jöttem az én magyarázatom, ugye. És hát szépen megegyeztünk abban, hogy abban semmi nehézsége sem volt, egyiknek se a másik. Ugye mindjárt amikor szépen egymás kölcsönösen elismertük, hogy Isten kereső emberek vagyunk, és az Isten akar lenni. Szóval az nagyon jó lenne, azt hiszem, hogy az Ószövetségben mi hát a zsidóknak, a tudósoknak is a segítségét hát, vennék. Semmi elvi nehetsége nincsen, de hát persze ez csak az Ószövetségre vonatkozik, mert új szövetségre neki nincsen. De azt hiszem, jó lenne.
De én úgy hallom, hogy egyre inkább terjed Izraelben is, sokan szívesen olvassák, hát van belőle egy kis konfliktus Izraelben, de azért az egyik legolvasottabb könyv ma az Új Testament.
Hát ezt én kétlem. Ezek a hírek bizonyára megjelennek újságokban, de nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Nem hiszem, hogy igaz lenne. Hát ez egy előítélet, de nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni.
És miért nem?
Hát mert ők ma a zsidóságban se annyira bibliaolvasó, ők már mostan ugye elvilágosodtak. És hát a svájci főrabbitól, amikor az egyik jelenlevő megkérdezte, hogy mi a Jézus jelentőség a mai zsidóság számára, azt mondta, mint egy kiváló, elkölcsönös, remek zsidó ember, tiszteljük, de a izraelita vallás szempontjából semmi jelentősége nincs. Így mondta, ez egy kicsit elcsodálkoztam, de azt hiszem, hogy ez még nagyon várnom kell. Ugye vannak, tudom, ezek a Jézus hívő zsidók, meg ilyenek, de azt hiszem, hogy apró kis csoportocskák. Nem hiszem, hogy ez egy nagy mozgalom lenne. De nem néztem ennek utána, lehet, hogy neked van igazad.
És ezt a párbeszédet így azután, ami itt Magyarországon is, vagy Európában a zsidósággal történt, érdemes lenne erősíteni. Nem tudom, hogy ez a párbeszédház ezen a területen milyen missziót
fog. Igen, ennek a vezetője most a Pacs Ferenc nevezetű fiatal jezsuitatja, és ő ezt mostan már 3 vagy 4 vallással is, ezt már megcsinálta, meg lett hirdetve, és hát ez a honlapunkon olvashatók, a kereszténység és a indiai vallások, ez volt az egyik, kereszténység a buddhizmus, ez volt a másik, kereszténség izlám, ez volt a harmadik, és kereszténység és zsidóság, ez volt a negyedik. És hát ezek az volt, hogy egy 3-4 óráig beszélt az egyik ember, és aztán egy 3-4 óráig a másik, és aztán 5-5 percben egymásra mondásra reagáltak. Hát engem ez is a buddhizmussal kapcsolatban, meg a zsidókkal kapcsolatban engem is megkérte a Pacs Feri, hogy a keresztény álláspontot képviseljem, és ott sem volt semmi beszélgetés, hanem hát az, hogy most mindenki tegyen föl kérdéseket, azt nem csináltuk, mert annak nem lett volna azt hiszem határa, úgyhogy ezt talán még lehetne tovább fejleszteni, de az egymásra való békés együttlétet, azt is egymás jobb megismerését, ezt már ottan szorgalmaztuk és gyakoroltuk. A jövő hónapban lesz, azt hiszem, még a napot most nem tudom ezt megmondani, de jövő hónapban lesz ugyancsak a párbeszédházában a Ricsi Máté-ról egy 3-2 napos konferencia. Ez a Ricsi Máté 17-18. Századbeli jezsuita misszionárius volt Kínában. Aki az első ember volt, akinek sikerült keresztény misszionárius létére Pekingbe, a császári udvarba behatolnia. Mint csillagász, mint földrajztudós, mint matematikus, mint műszaki ember ismerője, és mint egy nyugati bölcs, aki a kereszténységnek a tanításait közvetíti. Remekül megtanult kínaiul, írt klasszikus kínai nyelven könyveket, és a császár annyira tisztelte, hogy halálakor neki kiutalt egy külön állami sírhelyet, ami most is megvan Pekingben. 300 éve nem pusztították el, megvan. És ez a Ricsi Máté a Kung mester, a konfúciusnak a tanításait próbálta, amennyire csak lehet a kereszténységbe érvényesíteni, bevenni, ami egy nagyon magas rendű etika, és egyáltalán nincs benne semmi keresztény ellenes elem. Szóval azt nagyon is lehet a kettőt ötvözni egymással. Hát utána sajnos szűklátókorú emberek ezt még Rómában is letiltatták, ugye, de ez a tilalom megszűnt, úgyhogy a mostani pápáink, ugye a II. János Pál és a 16. Benedek, ezek most minden korlátozás nélkül dicsérik a Ricsi Mátének ezt a módszerét, hogy nagy tisztelettel és megértéssel fordult a kínai kultúrához. És hát teljesen kínai lett a kínaiakkal, viseletében, ruhájában, udvariasságában, és mindenben. Ugye? És hát az ő idejében talán csak néhány száz vagy néhány ezer embert keresztelkedett meg, de azok aztán válogatottak voltak. Sajnos mondom, ezt később ezt az irányzatot betiltották Rómából, de most újra szeretnék ezt megint gyakorolni. És egy jó történetként mondanak erről a Ricsiről, ugye, hát ő neki egy, és ez mind irigyeltem. Hát én ugye japánul megtanultam ugyan, de a japán írását az rettentő komplikált, ugye. Mert azok, amin 50 ezer írásjel van, ugye. És nincs ember az valaki, aki mind tudná persze. De mégiscsak hát az ember boldoguljon, ami hétköznapokban néhány ezre tudni kell. Ugye? És ezeket százszor megtanultam, száz egyszer elfelejtettem, hogy ezzel sokat kínlottam. És ezért mondom, így éltem nagyon a Ricsi Mátét, mert őnek ilyen fotografikus memóriája volt. Amikor elolvasod egy hosszú kínai szöveget, már tudta. És hát ennek elterjedt a híre, és egyszer őt nagy udvariasan meghívták az ő konfucianista tudós barátai, ügyet, hozták a teát, szükségük a teát, és meghajlás, stb. És hát mondják kedves, ő Limato, mert ez volt az ő kínai neve, az R betűt nem tudja kiejteni a kínai, és ez Li lesz belőle a Ricsiből, Limato, professzor úr, mi úgy halljuk, hogy maga állítólag egy szöveget, egy hosszú szöveget csak egyszer elolvas, és már tudja fejből. Nézze, ne haragudjon, kedves mester, ezt nem tudjuk elhinni. Mert az embernek ez lehetetlen. Ezt megengedni, hogy egy próbát tegyünk önnek. Tessék, tessék, mondja. Akkor hoznak egy szöveget, odaadják neki, ugye, ki göngyöli, ugye, és hát kezdjük orvosi magában, fölülről lefelé, jobbról balra van a kínai írás, ugye, visszagöngyöli, a többieknek van egy másról a kezünkben, és kezdi mondani, ugye. Hát én kínai nem tudok, hát én nem tudok ezekben ezt reprodukálni, de valami ilyes, ami lehetett, hogy és hát egy hiba sem volt benne, ugye, elejtve végig. Hát akkor ezek ugye összehőpják a kezüket, és mondják, de hát az éves, hát hogyan? Hát ön bizonyára ezt a szöveget már előbb látta valahol, már bizonyára memorizálta valahol, mert nem, most láttam először, hogy ide lehetett. Óhajtják, hogy most felolvassam, nem az elejétől végéig, hanem az utolsó betűtől, az utolsó jeltől visszafelé az elejéig. Ezt is tudja? Ezt is tudom, mondja lőcsöcs, hogy elenged, ugye. Hát látjátok, vannak ilyen emberek, ugye hát ez egy remek ember volt, és olyan alázatos, és szép, és vallásos, és itt egy olyan szép bevezetés kínai nyelven az ég ura, igazi tanáról például, ugye, amit hát még most is nagyra lehet tartani, és hát egy igazi példa arra, hogy hogyan kell nekünk ugye, túlságosan öntelcs gőgös nyugataiknak mindezt, hogy levedleni magunktól, ugye, és hogy a misszionálás az egy kétirányú út, ugye, mi adunk valamit biztosan, olyasra, amit abban a kultúrában még nem jelent meg eddig, Jézus és Atya is, és minden, ugye, de azért tanulnak is kell tőlük, és hát én sok mindent tanultam ott a Japánban is.
Mi volt a legfontosabb?
A legfontosabb? Hát az egyik az az ős irgalom. Az, ami nagyon világosan ott van a Bibliában, hogy az Isten jó, de aztán vannak olyan szövegek is, amelyek úgy néz ki, hogy Isten nem lenne jó, ugye? A főhív az Ószövetségben persze. És akkor ezt nagyon bátran azt kell mondani, hogy számunkra az egyetlen mértékadó az Jézus Krisztus és az ő Isten képe, szerető, megbocsátó, irgalmas atyáról. És ami ezzel nem egyezik a Bibliában, azt kell mondani, hogy vagy tökéletlen, vagy az akkori embereknek a szíve keménysége miatt íródott így. Ugye. Ez az nem egy fontos dolog, mert még a keresztények is hajlamosak a proféták dörgedelmeit arra felhasználni, hogy másokat hát valahogyan üldözzenek, vagy nem tudom, mit csináljanak. Ugye. Azt hiszem, ez egy fontos dolog, amit tanultam tőlük. A másik,
és ez bennük van ez az ősírgalom?
Hát az, hogy a buddhizmusban leginkább elterjedt felekezett a Mahayana ottan, ugye, és ottan az ősvalóságot Daijihinek nevezik. A nagy irgalom, ugye, tehát, hogy ez az ősvalóság, az Amida, az irgalmas Buddha, akire ha ráhagyatkozom, halálunk órán elém jön és elvezet a paradicsomba. ugye, ugye azt hiszem, ez megvan benne. Az emberekkel szemben, hát ottan az ő etikájuk, ugye legalábbis a II. Világháborúban még, az egy zárt etika volt, ugye? A Henri Bergson nevű francia filozófusnak van ez a híres könyve, amit a Dien és Valéria fordított le magyarra, és aminek az a címe, Les deux sources de la religion et de la morale, a vallás és az erkölcsnek a két forrása. És ebben ez a Bergson azt fejtegeti, hogy vannak zárt vallások, erkölcsök, vannak nyitott vallások, erkölcsök. A zárt vallás és erkölcsök egy bizony csoporton belüli viselkedést azt irányítja. És a nyitott erkölcs az pedig az egész világ mindenség, főleg az egész emberiség felé nyitott és irgalmas és jóságos. És egybeesik az élan vitállal, amivel mindig a Bergson beszéltünk. És azt mondja a Bergson, hogy a 21. században már csak, 20.-21. században már csak egy nyitott erkölcse lehet élni. Mert az zárt erkölcs világkatasztrófához vezet, ugye? És a japán erkölcs az zárt erkölcs volt, ugye? Ők jók voltak a vállalatok tagjaihoz, a családhoz, a japánokhoz is, még némileg a császár iránti hűség, de a más népek, hát azok nem, ugye, azokat, amiket csináltak ők ott a háború alatt, ez borzalmas. Úgyhogy erre, hát csak a háborúnak a fájdalmas tapasztalata, hogy ébredek kicsit rá, hogy hát a többi nép is, a nemzet felé is, hát segíteni kell, és fejlődési kölcsönöket, meg ajándékot, támogatást adni, meg stb. Úgyhogy ez még, meg hát az, hogy a régi szamuraj etikában a bosszú az nem csak, hogy nem volt bűn, hanem kötelesség volt, ugye? És hát ezt így nagyon mondanom kellett nektek, hogy a megbocsátása az többet ér, mint a bosszú állás, ugye? És ez nem volt neki könnyű elfogadni, pedig hát feltétlen szükséges és nagyon szép valami, ugye? Na, hát jó, nem tudom. Arra felejtem, amit kérdeztél, hogy...
Van-e valakinek kérdése?
Nem nehéz visszatérni Magyarországra, vagy nem volt nehéz ezzel, de egy olyan másik világnak tűnik nekünk, ahol a keresztény emberek együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak élni, és nincsenek ilyen indulatok, vagy ilyen egymásnak feszülések, mint amit itthon tapasztalunk. Hogy lehet, hogy ez az, hogy egy idézőjelben mondom, hogy van egy közös ellenfél, akit meg kell nyernünk, és ez hozza össze a keresztény táborokat is. Hogy nincs rivalizálás, legalábbis abban, amit én most hallottam. Nekem ez jött vissza, hogy nincs ilyen erős rivalizálás.
Hát ugye egy tapasztalatom az volt, hogy különböző kultúrákban, mert miért Japánba mentem, Olaszországba írtam hosszú ideig, az egy évig Angliába sokkal lejártam, és az a tapasztalatom, hogy az embereknek a legmélyebb kérdései és problémái azok voltak éppen azonosak. Hogy mi az emberi életnek, van-e értelme, mi az értelme, mi a jó, mi a rossz, jónak lenni jó, vagy rossznak lenni rossz, meg ilyen dolgok, halál után van-e valami, mit remélhetünk. Ez azért minden embernek egy közös problémája. És ezt a japánok ugyanúgy kérdezték, érezték, mint mi. Annak a kifejezési módja az aztán nagyon más, ugye, mert ők például nagyon udvariasak, mi mindig ajtóst rontunk a házba, de ők minden szépen becsomagolnak, ugye, nagy udvariasan, és ehhez egy türelem kell ottan megérteni, hogy mit akar egy japán, mert nem mondja meg, ugye, azt mondja, amit gondolja, hogy én szeretném, hogy mondjon, ugye, és aztán, amíg végén aztán kilukkol, az igazán nagy türelem kell hozzá, de hát én nagyon sok dolgot tanultam tőlük, hát az udvariasságot, hogy a másokat nem szabad megbántani, nem jó megítélni, stb. Ez igen, de azért az én magyar hát identitásom, hogy úgy mondjam, azt nem vesztettem el, én azt hiszem. Amikor egyszer Rómában egy japán püspök elvitt engemet magánkihallgatásra a II. János pápához. ő egy nagyon benfentes volt a japán püspök a vatikáni dolgokban, úgyhogy sikerült neki kieszközölni ezt, hogy a pápa akkor éppen nagyon el volt foglalva, mert egy püspöki szinodus volt akkor, de hogy ezen a szobán fog keresztül menni a pápa, mielőtt elmegy vacsorázni, és majd megmondom neki, hogy itt vár rá egy japán püspök, ugye. Hát ez volt, és a japán püspök mondja neki, hogy gyere te is, ugye. Hát a püspök ugye a vörös lila övével és a kis sipkával, ottan a svájci gárdaság, mint szalutálnak neki, ugye. Én pedig ott a mögötte settenkedtem, hogy fölvettem a legszebb jezsuita ruhámat, fekete hosszú, ugye. És ő mutatkozott rám, hogy az én titkárom, így az én éves is szóltam, ugye. És hát aztán ott vártunk ebben a szobában, és az jött az a monszinyor, és mondta nekem, mindjárt jön a pápa, ugye. És hát tényleg, akkor még friss volt aránylag, hát öreg volt már, de még nem volt beteg a pápa, ugye. Bejön egy szép fehér ruhájával, egy nagyon férfias megjelenés volt a János Pál pápa. És hát a püspök bemutatkozik, és olaszul kezdenek beszélni, ugye. És a püspök akkor engemet is bemutat, mondva, hogy ez az én titkár, hogy mi a szekretárja, ugye. És a János Pál pápa, hogy rám mutat, és azt mondja, de hát ő nem japán, mondja. És erre a püspök jó mondat, amit én nagyon megülültem. Igaz szentatya, nem született japán, de a szív az japán. Na, én nagyon megörültem, ugye. De hát én tényleg, ugye, ez nem azt jelenti, hogy a magyar szívemet feladtam, ez nem is követeti meg tőle a japánok. Az embernek lehet két szíve is, én azt hiszem, ugye, nem egymás ellenkező. Tehát a magyar népet, nemzetet, a nyelvünket, stb. Azokat nagyon szeretem, a magyar népnek vannak csodálatos tulajdonságai, és hát az, hogy mi annyit szenvedtünk a történet, folyamán, ez az egy különleges kiváltságunk, azt hiszem, ugye, hogy vannak azután a hagyományos hibáink is, ugye, persze, mert hát tudjátok azt mondók át, hogy két angol az egy klub, három német az egy énekkar, négy japán az egy kereskedelmi vállalat, és öt magyar, az hat politikai párt. Hát ez is más. Ez egy hibák, hogy állandóan egymással vitatkozni, veszekszünk, és másikat hát izéljük. Ez kevésbé van meg a japánokban, de azért ott is van ám rivalizálás. Az egyik vállalat az nagyon rivalizál a másik, stb. Úgyhogy egyáltalán nem szabad idealizálni azokat. Ugye. És például az, hogy sok a vállás, bizony sok a vállás, és már nem is házasodnak a most sem fiatalok is, kevés a gyerek, ma ott is kezd csökkenni a lakosság, stb. Rengeteg abortus persze, ugye, úgyhogy egyáltalán nem egy földi paradicsom az a japán, ugye, de az, hogy egymással szemben barátságosabbak, hát az egy nagyon jó dolog azért, ugye, például amikor egy japán apa elmegy a hivatalába, ugye, akkor az egész család oda jön az ajtóhoz, ugye, és mondják neki, hogy itt él a sáj, ami annyit jelent, hogy menj, és méltóztassál megint visszajönni. És ő pedig azt mondja, hogy itt te kibálsz, ami annyit jelent férfiasan, hogy megyek, de megint visszajövök. Na és aztán, amikor este megjelenik, néha túlórázás, akkor az ő sora, hogy ő elkiáltja magát a bejáratnál, hogy tadájba, hogy most érkeztem. És akkor a házabeliek mondják, hogy jó kunyasájmastá, de jó, hogy méltóztatott jönni, ez nem várja már jó vacsora, meleg fogyat, és előbb. Még azt elfelejtettem, amikor megy a munkájába, akkor ott áll az egész család kutyástól, ugye, az ajtónál, ugye, és megvárják, amíg ő elmegy az utca végén, ahol befordul egy másik utcába. Mert ott ő föltétlenül visszafordul, és még integet, ugye, és akkor hátvégül integet. Na, szóval így, és amikor az ember például bemegy egy üzletbe, hát akkor ott van mindig egy csomó kiszolgáló fiúcska, meg lányka, és azok azt mondják az embernek, hogy idassáj ma se, ami annyit jelent, hogy méltóztassék befáradni. És amikor az ember kimegy, hát akkor megint a kórus utána zeng, és azt mondja, hogy arigatou gozaimashita, ami annyit jelent, hogy köszönöm, de a szó szerint fordítjuk, akkor annyit jelent, hogy igen ritka dolog, hogy valaki ilyen jóságosan méltóztatik lenni. Hát, hogy az emberrel így bánnak, úgy hát akkor kevesebb az infarktus, kevesebb a nem is tudom, mis a gyomorfeké, meg ilyen valami, és Japánban ennek következtében a leghosszabb az átlagos életvárandóság. Hát egészségesebben is táplálkoznak, kevés a kövér ember ott, kevés a túlsúlyos, és jó az orvosi ellátás, jó, kis látom, ide akarsz jönni. De hát ez is gondolom, hogy nincsenek konfliktusok. És rengeteg mámika van, ugye, a mámikák azok lesoványodnak, ugye, és nagyon agilisak, és mennek virágdíszítési kurzusra, teaceremóniás kurzusra, melegfürdőkbe, stb. Állomásokon lehet látni mindezik a mámika csoportokat, egyik süket, másikval, harmadik bénre, de mennek, ugye nagy tracsolása. Ezt még elmondanám nektek, hogy egyszer egy vidéki állomáson, hát ilyen ruhában voltam, mint ma is, és vártam a vonatra, és jön egy mámika csoport. 70 és a sír között voltak, ugye. És hát mindjárt kinézték belőle a tanárembert, és mondták, tanár úr, ön már régen van talán Japánban, hát már 30 éve, mondta. És a következő kérdés mindig ez volt, hogy akkor ugye az ön kedves felesége is itt van önnel. Csak én bajban voltam, hogy magyarázza meg nekik az is országait vállalt őtlenségnek a szépségeit. Erre akkor én nem vállalkoztam, és azt mondtam, még nincs feleségem. Na és akkor ebből aztán mi lett, hogy a csoport vezető, hogy rámutat az egyik öreg néni, aki ilyen piszaholja volt, csupa lánc volt, még ő is hajadott. Szóval ilyen élményem is volt. Na, hát.
Más kérdés?
Tessék.
Ez egy kicsit technikai kérdés, hogy mit tanácsolnak az újonnan megtért keresztényeknek, hogy ezeket a japán hagyományos dolgokat, az újévi szentély látogatás, egy rengeteg ilyen, ami nem is nem vallási esemény, hanem a mindennapok része, és az egész társadalom egy emberként mozog, hogy ezeket megtartsák, ne tartsák.
Igen, igen.
No,
ez nagyon
kérdés.
Hát én mindig azt mondtam azokat, akiket én kereszteltem meg, hogy legyél 100%-osan Jézus tanítványa, és ugyanakkor maradjál 100%-osan Japánnak. Méghozzá 21. században Japánnak, nem egy középkor Japánnak, egy mostani. És ezért ami csak ez a Ricsi Máténak ez volt a szisztémája már a 17. században, ami csak nem egészen világosan ellenkezik a kereszténysége, azt tessék szépen mindig tovább csinálni. Így hát például van a Sicsigószán ünnep, ami a 7 éves, az 5 éves, meg a 3 éves fiúk, illetve lányokat külön megünneplik, kapnak ilyen tradicionális ruhába, öltöznek, tradicionális ajándékokat kapnak, ugye. És ezt most már minden japán keresztény katolikus templomban is megünneplik, ugye? Oda hozzák a piciket, a szülőket, minden. Aztán van Japánban az öregek tiszteletének a napja. Hát ez is, azt hiszem, a konfucianizmusból származik, öregeket tisztelik. Hát ezt is például minden templomban megtartják, jönnek az öregek, a katolikus, rengeteg katolikus óvoda van Japánban. Bár kevés a keresztény, de katolikus óvoda. Volt a rengeteg van. Hát a kis óvisok, azok jönnek, egy fehér, egy vagy piros rózsát kap az öreg néni, egy nem tudom mit, egy fehéret az öreg bácsi, meg szóval ezeket így megünnepeljük. Úgyhogy amit csak lehet, a japán szokások, és új évkor is, hát az hozzátartozik a japán, hogy akkor valami vallású dolgot kell tenni. Hát a keresztényeknek persze azt ajánljuk, hogy inkább menjetek egy keresztény templomban, ottan a Jóistenek megköszönni a múlt évet, meg kérni, ezében segítsen, de azért én nem tartanám hitem megtagadásához, hogy a nagy tömeggel együtt elmegyek a Meiji császárnak a sírjához, és így ott meghajtom a fejemet, és hát tiszteletemet fejezem ki. Tehát, hogy úgy, azt mondjuk, és tehát ami Hát ez az utóbbi 50-60-70 évben változott meg, hál' Istennek, akadémikus egyházas álláspontja a pápák révén, ugye, hogy hát nem ez a merev elutasítás, és mindenütt valami gonoszságot sejteni, amit nem értünk meg, hanem lehetőleg hát jó felé értelmezni, és remélni, hogy majd hát a Szentlélek majd a dolgokat kisimítja. Hát én a mi kápolnából, egy házi kápolnánk, ugye ott szoktunk minden reggel együtt misézni. És egy érdekes dolog, hogy hát van közöttünk, aki Brazíliából jött vissza, van, aki Rómából, és vagyunk kette, akik Japánból jöttünk vissza. És nagyon érdekes, hogy hogyan ülünk ott. Ugye én, meg a másik japán, az így tartja a kezüket. Ugye, és egész testet összeszedett állapotban. Ugye. Aki a Brazíliából jött, az egyik lábát átveti a másikon, és úgy üldögél ott. A harmadik az keresztbe fonja a karját, és így üldögél. A negyedik az marmozik az ujjaival, vagy stb. Ugye. Hát én néha szólok neki, hogy már nem marmoz az ujjaiddal, mi se közben, de akkor aztán megharagszik, hogy te milyen kicsinyes vagy, mondja nekem. Most inkább eltűröm, ugye. De hát ezek van dolgok, van, ami jó, ami, vagy inkább úgy mondom, ami nem kifejezetten rossz, hát azt fogadjuk el, Jézus, mert hát mennyi mindent elfogadott a görög-római filozófiától, kultúráról a kereszténység első századokban, ugye rengeteget, ugye, meg később a germánok tőlöktől, stb. Úgyhogy amíg ezt nem valósítjuk meg, egy idegen test marad a kereszténység ezekben az egészen más kultúrákban. Úgyhogy igyekeztem őket buzdítgatni.
Még más kérdés?
Nekem lenne egy kérdésem, mert tetszik mondani, hogy Japánban tényleg olyan borzasztó udvariasak, meg szeretettel terjek az emberek. Hogy van, hogy a statisztikai adatok szerint mégis a gyermekengyilkosság és a fiatalkori engyilkosság a világban?
Olyan a gyermek?
A gyermek és a fiatalkori engyilkosság.
Ja, igen. Hát Japánban ugye az öngyilkosság az hagyományosan nem nagyon számított bűnnek, vagy rossz dolognak, ugye? Hanem ellenkezőleg, ugye, amikor régen a szamurájok elvesztették a becsületüket, hát akkor kötelességük volt az, hogy hát fölvágják a hasukat, és meghaljanak, ugye? Úgyhogy az emberi személyiség, az egyes személy, azt hiszem, ez a kereszténységnek egy nagy érdeme, hogy minden egyes személy, ugye vagyok mi minden ember fenség, éjszakok, titok, idegenség, ugye minden ember cél és nem eszköz és abszolút érték, ugye ez a japán hagyományban nem volt meg, ugye inkább a közösségbe beleolvadó közösségi tagként élt az ember, mindenki, vagy a család, vagy a vállalat, vagy az országnak egyik tagjaként, ugye? És ezért az individualizmus az soha kevésbé alakult ki ott, mint nálunk. Sztereotíp viselkedési formákat szeretik a japánok, eredetiséget kevésbé, ugye? És ezért az, hogy az én egyéni életem az egy olyan nagy, egyedülálló, csodálatos valami, ugyanak az Istentől kaptam, ezért nem szabad ezt elmondani, ez nincs ott a hagyományokban, ugye? Úgyhogy hát ez nem ellenkezik, azt hiszem, azzal, hogy ők udvariasak a másokkal szemben, hanem hát magukkal szemben tudnak ilyen hát ez nem helyes, persze, valaki Istenben hisz, hát akkor nem szabad öngyilkosság lenni, mert Istenről kapott ajándékot, tehát nem szabad elvetni. Egy jó dolgot hallottam egy öreg magyar falusi bácsiról, aki egy jezsuita atyával egyszer beszélgetett, és mondta az öreg, hogy engem ma fölöslegesnek tekint a vejem is, meg a lányom is, és csak semmibe vesznek engem. Már arra gondoltam, hogy fölmegyek a padlásra, és fölkötöm magamat. De aztán mégis csak úgy gondoltam, hogy nem jó időnek előtte az Úristen nyakára menni.
Népszerű megfogalmazás,
hogy nem szabad egyikosnak lenni. De hát persze az, hogy ez az ő állandó mosolyuk, hogy ez mennyiben őszinte, ez aztán egy más kérdés, ugye? Hát nálunk sem őszinte, azt hiszem, a üzletekben, és hát persze ezt én mindig mondogattam neki, hogy igyekezzetek hát úgy barátságosak lenni, hogy ne csak külső legyetek azok, az igenis legyetek azok, nem az, hogy hát, ha én a másikat nem szeretem, akkor az a mocsos, a haragosan kell ráhozni, az nem jó. Ezzel neveljük magunkat, azt hiszem, a lázatosságra, meg a szeretetre, hogyha legalább külső igyekszünk úgy viselkedni, hogy illenék, ugye. És hát akkor reméljük, hogy majd belsőre is átalakulunk, de az persze egy egész életre szóló feladat, ott is, itt is.
Az egyházi életben, Japánban az egyházi zene és ének, az a japán zenekultúrához kötődik, vagy a nemzetközileg is ismert egyházi énekek, tanulják meg és kezdik énekelni, vagy azt látjuk itt a Zeneakadémián is, hogy elég sokan jönnek el tanulmányoznia.
Hát először is a nagy szerencsénk van, volt nekünk katolikusoknak, hogy volt több idős is, meg fiatal katolikus komponisták, zeneszerzők a múlt században. Egyesek még most is élnek. És amikor jött ugye a vatikáni zsinat mondván, hogy a népnyelvé menjen már a liturgia és minden, akkor ezek neki láttak, és a japán nyelvhez passzoló, és a japán hagyományból ismerítő hát szentének gyűjteményt hoztak létre. Úgyhogy ez nálunk, ha talán még lehetne még japánosabb, mint amilyen, de már nem úgy van, hogy a japán nyelv egy olyan éneklő nyelv, ugye? És ezek az európai szent énekek, vagy amerikai szent énekek, amikor fölment a hang a kottában, akkor éppen a japán hangsúly szerint lefelé kellett volna menni, szóval egy nagyon fura volt, hogy de viszont most ezek az új énekek nem, ugye? Ezek nagyon szépen és szívesen éneklik a japánok, most átvették, ha nem minden egyik remek mű, persze ezek a most játszott új énekek, de itt eléggé jó, ugye, például a misének a tónusai, a mi atyák, meg a szent, olyan szent, meg ezek, ugye, ezek most már mind ezek az új melódiákat csináljuk. Viszont a protestánsok nem, kérem szépen, a protestánsok azok ragaszkodnak az angol-amerikai vagy német énekeikhez, a Bachhoz, meg a többiekhez, ugye, ők egyáltalán nem voltak hajlandók megváltoztatni. Hát ők abban különböznek a tőlünk adósoktól, többek között, hogy amikor van egy éneknek 20 strófája, akkor mind a 20-at eléneklik, ugye? Mi csak egyet-kettőt szoktunk elénekelni. Tudjátok, hogy mi a különbség a katolikus és a protestáns között? Hogy a katolikus azok halarva imádkoznak, és elnyújtva énekelnek. A protestánsok pedig jó tempósra énekelnek, és lassan imádkoznak. Itt aztán ti csináljátok jobban azt hiszem, mint mi. Ez amikor a rózsafüzét ott hadarjuk, azt mondom, hogy nem szeretem hallani. A rózsafüzét szép imádság, de az gépuskának látszik, akkor már nem egy. Hát, tehát mondom, a katolikus egyház az szépen, és csinálta ezt, és minden évben rendezünk Japánban egy ekumenikus zenefesztivált, amikor a különböző egyházaknak az új komponistái, és a többi bemutatkoznak, kórusa, és a többi. Általában a nagy Tokió katolikus székesegyházban azoknak tartani, mert ez a legnagyobb keresztény templom Japánban. No, a Magyarországról viszont, amit a japánok tudnak, az a mi zenék, azt ismerik. A másról alig tudnak róluk valamit, olyan iszipizik vagyunk, ugye. 56-ban akkor volt nagy szimpátia irántunk. Meg még 89-ben is, ugye. Akkor igen, akkor fölfigyeltek rá. De egyébként hol van a Magyarország, úgy nem nagyon tudja, ugye. De a Kodály módszert azt jobban alkalmaznak Japánban, mint nálunk a zene, a levelésben. Mardó Bélát, meg mindig meghallották, hogy magyar vagyok. A Brahmsnak a magyar tánca, én mondom, hogy nem is van nagyon magyar. Úgyhogy, és hát tényleg, ahogy mondod, az Iszfelec Akadémián, meg a Kecskeméti Kodály Intézetben mindig van egy csomó japán növendék, és a Japánban van zeneakadémia egy csomó, nem csak egy, hanem vagy 10-20, és az már hagyomány ottan egy magyar vendégprofesszornak kell mindig lennie, és hát azok néha eljöttek velem is beszélgetni, szóval a zene, és a magyar gyerekkórusok, ahogy mennek néha a Japánban, tudnék azokat is mindig nagy örömmel fogadják és hallgatják, ugye ez egy jó kapcsolat.
Úgykor beszéltünk arról, hogy nem tudom, ez Japánban volt ez a Mozart kurzus, amit nagy örömmel fogadtak, vagy pedig ez más országban volt?
Hát Japánban kezdtem, ugye? Az volt, hogy úgy kezdődött, nekem én nem vagyok zeneszakértő, hát ha a szakterületem az teológia, ugye? De muzsikus családból születtem. Apám nagyon szép zongorázott, az édesanyám lánykorában opera énekesnő volt. És ezért én is szerettem a muzsikát, és mikor 40 éves lettem körülbelül, akkor hirtelen nagyon megszerettem a Mozartot. Ugye valahogyan úgy éreztem, hogy rokonnal. És egy évelei évnyitó előadásán az egyetem rektora azt mondta, hogy mi itt a mi egyetemünkön nagyon szépen parlírozzuk az embereknek az eszét, de nem fújtítunk elég figyelmet az érzelmi világok nemesítésére. Ennek szegetődött a fejembe, és azt gondoltam, na, ami az ember érzelmi világát leginkább nemesíti, vagy legalábbis nagyon is nemesíti, hát az a szép klasszikus zene. És meghirdettem egy kurzus, hogy mit mond nekünk Mozart zenéje. Eleinte csak 60-70 jelentkeztek, de hát szabadon lehet ezt választani, ugye. De aztán egy évben elterjednek a híre, és ezeren jelentkeztek a kurzusra, úgyhogy nem volt már tantalám, amivel belefértek volna, és attól kezdve aztán minden évben kompjúzerrel sorsolták azt a 350-et, akiket belefértek a nagy tantalámban. És akkor 10 éve keresztül folytattam ezt, nem volt benne semmi a rendszer, hanem együtt hallgattuk Mozart zenéjét, és egy kis egyszerű magyarázatokat fűztem hozzá, és ők megérezték Mozart zenéjében az Isten hitét. Ez nagyon-nagyon volt. Úgyhogy a legszebb dolgok, amiket ők írtak a vizsgadolgozataikban, azokat kivagdostam magam számára, és egy könyv lett belőle, kinyomtatott könyv, Nihon no Wakamonon a Mozart, japán fiataloknak a Mozartja, és hát akkor ezek friss füllel hallották, és megérezték benne Mozartnak, hát az Istenen való kapcsolatot is. Nem volt ő egy nagyon-nagyon buzgó katolikus, például katolikus, de a jó Istenben nagyon hitt, az írik a jó Istenben, és ez megérződik a muzsikája. Hát így azután, hát ezt sajnáltam, hogy ezt abba kellett hagynom, mint mikor Magyarországra jöttem, mikor hídet kellett annak, hogy megy aludni a kis emberke. Legfiatalabb hallgató. Mi szólt az előadáshoz?
Élvezte.
Érdekes. Istenem, jó, akkor ezt még elmondom, hogy amikor hát az a híre, eltelt híre, hogy én magyar zenéjek, akkor kaptam egy levelet egy volt tanítványomtól, és azt írta, hogy hát az egyetemi szár, az előadások között az atyának ez az órája minden héten egy oázis volt számomra, ahol fölindítani jól érzte magamat, és tényleg egy óra hosszan, másfél óra hosszan hallgatták ezt a muzsikát, akik eddig csak ezt a cincin hallgatták, ugye, és tetszettek így, és mindeniknek tetszett. Azután Magyarországon is itt-ott csináltam, hogy egyszer a szegedi ittadányi főiskolán ottan egy színészabadon választható kurzuskát tartottam, hogy néhány dolgot, hát a Mozart muzsikáját hallgatgattuk, azután ezt leadták a Magyar Katolikus Rádióban, azután egyszer még Pesten is 4-5 ilyen dolgot, ilyeneket csináltam, ahogy fölvettek azután szintén CD-re vagy mire. Szóval kicsit folytatok azon, de hát csak akkor, amikor egyre különleges alkalomban. De én azt hiszem, a Mozartnak a muzsikájából, mert általában a muzsikából nagyon sokat lehet tanulni egy keresztény embernek, és például azt szoktam mondani az embereknek, hogy hát a szeretet, ugye? A szeretet az, az a nagy Szent Gergely pápa mondta szépen, a szeretetnek egy más valakire kell irányulnia, hogy igazi szeretet legyen. Az önszeretet nem bűn, de mégsem mondunk senkit szeretetteljes embernek, hogyha csak magát pátyolgatja, ugye? Tehát a szeretet az egy kapcsolat valaki mással, ugye? Áthelyezem létezik a súlypontját a másikban, Istenben, meg embertársaimban. És hát ezért a hangokkal lehet ezt illusztrálni, amikor a fiatalok vannak tartva előadásokat, akkor azt mondja, még kísérletet is, meg is próbáltuk. Hogyha például, hogy ti azt énekelnétek, hogy do, és ha ti ugyanakkor azt énekelnétek, hogy mi, és most te egyet éneklitek, hát akkor mi lesz belőle? Nem olvad össze a re-be, hanem a do megmarad a do-nak, a mi megmarad a mi-nek, és lesz belőle egy szép terc, ugye? Hogy olyan szépséget hoz létre, amit se a do egyedül, se a mi egyedül nem tud létrehozni. Ha még a szól is hozzájön, hát akkor aztán az még jobb lesz, ugye? És tehát így lesz a harmónia. Egy hang az nem harmónia. Vannak ezek az óvodában, ezek a régi harmóniumok, az emberek elkezd pedálozni, és még nem játszik oda semmi, de már kiáll egy hang belőle. Azon nem lesz semmi játszani, már az a hang állítja önmagát, és nem hajlandó elhallgatni, ugye? De ha azt mondja a do, hogy az mi is hang, meg a szól is hang, ugye? Hát akkor az jöhet ki belőle, hogy tan ta tan ta 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 virágom, virágom. Ami hát egy csodálatos ének, ugye, és az emberek könyvszegik a szemébe, amikor legalábbis a magyar ember ének. Valaki, egy ilyen japán ember ebből egy kánont csinált, lehet kánonként is énekelhetsz a tavasz is, hogy próbáljátok majd meg egyszer. Szóval a zene, hát az, hogy mi a zene, az senki se tudja, az egy csodálatos, titulatos valami, de a Jóistennek hát egy nagyon csodálatos ajándéka, meg teremtménye most.
Nagyon szépen köszönjük, és Isten áldását kívánjuk a következő 3 évre is, ha 3 év múlva megint találkozunk. De nagyon köszönjük, hogy ajándékba kaptuk ezt az estét, és a kedves barátaink itt készítettek neked egy kis plasztikát, Feri és a felesége Gyöngyi.
Köszönöm szépen!
Művész emberek mindketten, és fogad szeretettel ezt a...
Nagyon szépen, köszönöm.